Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti ünnep alkalmából változik a közlekedési rend. Október 23-án, szerdán, tehát holnap az ünnepnapi menetrend lesz érvényes a vasúton, míg a helyközi buszjáratok munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek. Idén augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 628.800, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 433.100 forint volt, közölte a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 13,1, a nettó 12,9, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset medián értéke 520.000, a nettóé 360.100 forintot ért el, 15,6, illetve 15,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A jövőben az önkormányzatok, alapítványok, egyesületek és az egyházak is köthetnek majd lakás előtakarékossági szerződést. Az országgyűlés döntése értelmében változás az is, hogy a lakástakarék pénztár az állami támogatásra nem jogosult szerződések esetén 4 évnél rövidebb minimális megtakarítási idő meghatározásával is nyújthat lakáskölcsönt, továbbá, hogy üdülőre is fel lehet használni a megtakarítást. A jogszabály szerint a jövőben a jegybank látja el a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni hatóság feladatait. A fővárosban 4-szeresére emeli a kormány a rövidtávú lakáskiadás általányadóját, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tegnap társadalmi egyeztetése bocsátott javaslat értelmében a jövő évtől lakószobánként 150.000 forintot kell majd fizetnie a kiadónak. A javaslat emellett 2 éves moratóriumot vezet be az Airbnb típusú lakáskiadása Budapesten, a szigorítás viszont a vidéki településeket nem érinti. Átlépte az 1000 milliárd forintot a Baross Gábor hitelprogramban folyósított összeg. A hitelprogram teljes 1200 milliárd forintos keretösszegének 84%-át már megkapták a magyar vállalkozások. Az Exim Magyarország hangsúlyozza, a hitelprogram eddig 1436 hazai vállalat fejlődéséhez és versenyképességének megerősítéséhez járult hozzá. A nemzetgazdasági miniszter az együttműködés fejlesztéséről tárgyalt Budapesten az Összkínai Ipari és Kereskedelmi Szövetség elnökével, a Kínai Népi Politikai Konzultatív Konferencia Nemzeti Bizottságának alelnökével. Kína már a 6. legjelentősebb befektető Magyarországon a működő tőkeállomány tekintetében, hívta fel a figyelmet Nagy Márton. Az ország által meghirdetett egy övezet, egy út kezdeményezéshez való 2015-ös csatlakozás óta a magyar-kínai kapcsolatok folyamatosan mélyülnek. Még idén elvégzik a legfontosabb műszaki beavatkozásokat a keleti pályaudvaron, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azután írta ezt, hogy hétfőn hajnalban ismét kisiklott egy mozdony a pályaudvaron. A MÁV vezérigazgatója a balesettel összefüggésben jelezte, a kisiklott jármű utast nem szállított, senki sem sérült meg. Közben ma hajnaltól már a Budapest 60 Miskolc és a Budapest Újszász Szolnok Békés Csaba vonalon is korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok a keleti pályaudvaron. A szakemberek nem sokkal éjfél előtt befejezték a megrongálódott váltó teljes helyreállítását. Fiatalokra csapott le a terrorelhárítási központ egy pesti sörözőnél, akik amerikai titkosszolgálati információk szerint fegyveres akcióra készültek október 23-án az 1956-os események megemlékezésén. Az őrizetbe vett 6 fiatal között fiúk és lányok vegyesen voltak, azonban éles fegyvert nem találtak náluk, csak airsoft és hatástalanított fegyvereket. Az Indexnek a Kormányzati Tájékoztatási Központ megerősítette, hogy egy online csoportban fiatalok beszélgetést folytattak egy védett személyeket érintő, közeljövőre tervezett akcióról. Lázár János műemléki védelem alá helyezte a hegyvidéki Turul szobrot. Bár a szobor komoly vitákat váltott ki az elmúlt bő 2 évtizedben, az építési és közlekedési miniszter szerint ez nem lehet ok arra, hogy egy nemzeti jelképet és egy művészeti alkotást pusztulásra ítéljenek. Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt hegyvidéki polgármestere is reagált, szerinte több más alkotás is lenne a kerületben, amelyet védelem alá lehetne helyezni. Életműdíjat kap Tar Béla a Tokiói Nemzetközi Filmfesztiválon. Az október 28-án nyíló esemény programigazgatója a rendező pályafutását méltatva kiemelte, a 7,5 órás sátántangó bemutatása az 1995-ös Tokiói Nemzetközi Filmfesztiválon filmtörténeti jelentőségű esemény volt. Végül az időjárásról, általában derült az ég, így csapadék nem hullik, a szél mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban az Egerben működő anyacsoportokról beszélgetünk Hasilló Anna Mária perinatális és laktációs szaktanácsadóval, az Egri Markot Ferenc Kórház szülésznőjével. Az előttünk álló közel fél órában megismerhetik a várandósoknak szóló pocaklakó csoport, illetve a szoptatást támogató anyacsoport működését. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel az anyacsoportokról fogunk beszélgetni, amik itt Egerben működnek, és amiket te vezetsz. Szeretettel köszöntelek.
Én is köszönöm a köszöntést, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mit lehet tudni ezekről az anyacsoportokról? Egyrészt miért jöttek létre?
Hát ennek nagyon hosszú története van. Egész messzire nyúlik vissza, még talán odáig, hogy voltak ugye a nagycsaládosok és helyi közösségek, ahol így egymástól tanulhatták az anyák a szoptatást, csinyet, binyet, és most az anyacsoportok ennek hiányában ezt a fajta közösségi szellemiséget, ezt az információt, ezt a mintát próbálják megtámogatni jelen időnkben, hiszen a tanulás leghatékonyabb módja az, hogy ha jelen vagyunk, látjuk, halljuk, és akár kérdezhetünk is, ezt ki is kutatták, hogyha csak olvasunk róla például a szoktatásról, akkor annak a 10%-a marad meg. Ha hallunk is róla, akkor annak a 20%, ha látjuk is, annak a 30%. És hogyha tulajdonképpen halljuk és látjuk, az az 50%-ot adja, és ha valaki még kérdezhet is, így a csoportdinamikának köszönhetően, és választ is kap erre, akkor hallja, látja, kérdezhet, tehát az információnak a 80%-a megmarad. Tehát, hogy nem véletlen, hogy a tanulás leghatékonyabb módjának mondják az anyacsoportok működését. Én szerintem is hozzá lehet kapcsolni, sőt, szerencsés is, ha hozzá kapcsolódik az elméleti információt beszerzéshez, mert itt lehet megtapasztalni az elköteleződést, látni lehet babákat, akik éppen szopiznak, olyan helyzet teremtődik, ami önmagában tanító.
Miért van szükség arra, hogy a szülőket megtanítsák, vagy az édesanyákat megtanítsák arra, hogy hogyan is kell szoptatni, hiszen ez egy nagyon ősi folyamat?
Szükség van rá, mert hogy azt, hogy jutottunk el idáig, Talán onnan tudom leginkább megközelíteni, hogy egy anyának mik azok a befolyásoló tényezők, amik meghatározzák azt, hogy hogyan fogja táplálni a babáját. Tehát befolyásolja az, hogy az édesanyjával milyen kapcsolatban van, milyen érzelmi, fizikális kapcsolatban van, befolyásolja, hogy a párjával és a párja szüleivel milyen kapcsolódásban vannak, befolyásolják a helyi közösségek, a barátok, hogy ők szoptattak, nem szoptattak, hogy szoptattak. Befolyásolják a szakemberek, a szoptatás, akár a szoptatás támogatásában résztvevő szakemberek, szülészek, gyerekgyógyászok, védőnők, csecsemős nővérek, és befolyásolja a tápszergyártó cég, befolyásolja a kormány, hogy ilyen, olyan, vagy milyen támogatást nyújt, gyest és egyéb. Úgyhogy ezek mind befolyásolják az ő döntését abban, hogy hogyan táplálja majd a gyerekét, és ebben befolyásoltság következtében azt kell leginkább tudni, hogy nagyon kívánatos lenne, hogy készüljön. Mert valóban ez egy ősi, rutinos, reflexzerűen működő folyamat, de hozzá kell tenni, hogy azóta már nagyon sok minden megváltozott. A szülés körülményei is megváltoztak, a szoptatás, ahogy előbb körülményei is megváltoztak, ahogy lásd az előbb említett befolyásoló tényezőket, és az ő lelkére fog épülni, az ő belső motivációjára az, hogy hogyan fogja táplálni a gyermekét. És ehhez szükséges informálódnia. Informálódnia szükséges elköteleződni, és szükséges az, hogy a gyakorlatban, amikor megszületett a kisbabája, egy ilyen korszerű ismeretekkel rendelkező szakember, szakmai segítséget tudjon nyújtani neki. Úgyhogy hál' Istennek egyébként itt az EGRI kórházban így ezzel kapcsolatban jól el vagyunk látva. Mert hogy a mi tapasztalatunk az, hogy az információkat szükséges átadni valóban, és így is épült fel ennek a támogató rendszere, a szoptatás támogató rendszer, hogy a szülésznők minden hónapban tartanak egy tájékoztatót a szülésről, a szoptatásról, egy kis rövidke tájékoztató. Ezt követően a tájékoztató az még nem elég, belefoglaltaték a honlap a kórház honlapján, megtalálható a szülészeti osztály menüpont alatt a tájékoztató a szülésről dokumentum, amit még pluszban elolvashat. Ezt az Országos Kórház Főigazgatóság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a munkásságának köszönhető, hogy ez a kórházak honlapján megtalálható és letölthető. Tehát, hogy ez megint csak az információ halmazban tartozik, és ehhez szorosan hozzácsatolódik az, hogy járjon anyacsoportokba, pocaklakó találkozóra, szoptatástámogató anyacsoportra, ami szintén ingyenes, mint az kórházi felkészítők is, vagy tájékoztatók, azok is ingyenesek. Ezek a csoportok is ingyenesek. És ami még egy szerencsés helyzet, hogy a mi munkánkat, így a szülészet és az újszülött osztály munkáját a védőnők nagyban támogatják, hiszen ők találkoznak. Ők találkoznak leginkább a várandóssal, és hogy a várandóság 20-24. Hetében már érdemes őket itt becsatornázni ebbe a szülészeten működő, jól működő rendszerbe. Lehetőség van élni érdemes vele, mert az az információ adja az elköteleződést, és így megfelelő szakemberhez is hozzá fog tudni jutni a szülést követően a szoptatás támogatását illetően.
Mikor indultak el ezek a csoportok itt Egerben? Mert hogy ugye ez nagyon fontos része, hogy hogyan alakultak azóta az édesanyák létszáma ezekben a csoportokban?
Ez 17 éve működik. Mind a szoktatást támogató anyacsoport, mind pedig a pocaklakó találkozó minden hónapban. az első vagy a második szerdán van a szoptatástámogatóanya csoport, a negyedik szerdán pedig a pocaklakó találkozó, és ahogy mondtam, 17 éve a létszám az mindig olyan egy átlag, 15-20, szóval, és van a gyerekek, plusz a gyerekek, mert ugye a szoptatástámogatóanya csoportra is hozzák a gyerekeiket az anyák, ott szoptatnak, tehát, hogy ez a, egy pocak, egy várandós anyának óriási lehetőség, ahogy említettem, hogy a tanulás leghatékonyabb formája, ha lát a várandósága alatt egy olyan anyát, aki éppen szoptan. Mert én elég gyakran találkozom olyannal, hogy ez meg sem történik. Tehát úgy megy az anya szülni, 9 hónap várandóság után, hogy egyetlen egy olyan babát nem látott, aki éppen szopizik. Tehát kimarad ez az elköteleződés, egy lehetőség, és hogy ezt kívánja pótolni az EGRI szoptatástámogató anyacsoport és a pocaklakó találkozó, és ugye 17 éve működik, van tematikája, vagyis ugye előbb helyileg, tehát helyileg a Mocsári Lajos utca egy szám alatt van, és az Eger és Vidéke Kincsei Egyesület jóvoltából tudunk ott lenni a konferenciateremben. Ugye, ahogy említettem, minden hónap második és negyedik szerdán 10-től 12 óráig nincs szükség bejelentkezésre. Bárki motivációtól függően jöhet. És a tematikája a következő. A szoptatást támogató anyacsoportban 4 fő pillérre építjük az információk átadását. Az első az a várandóság alatt felkészülni a szoptatásra, az anyatej és táplálás jelentősége. A második az a szülés és a szülést követő. Én napok, heteknek a történései. A harmadik az a 6 hónapig tartó kizárólagos szoptatásról, és annak az ilyen-olyan hullámai a 6 hónapon belül. A negyedik pedig a szilárd táplálékok bevezetése 6 hónapot követően, vagy az elválasztás, vagy elválasztódásnak a kérdéseiben is sokan keresik meg az anyacsoportot. A pocaklakónak is van, a pocaklakó találkozónak is szintén 4 fő alappillére, az egyik a várandóság alatt felkészülni a szülésre, és a várandóság történései, majd a vajódás, a második pillér, a harmadik a szülés, a negyedik a születés.
Thank you.
Hogyan érkeznek egyébként ide az édesanyák? Bátortalanok? Vannak alaptudások már az egyes személyeknél? Mik a tapasztalatok?
A kíváncsiság. Legtöbben a kíváncsiság hozza el őket, és azért maradnak, mert a tapasztalat az, ami marasztalja őket, hogy az a dinamikája egy ilyen csoportnak, hogy húznak kártyát, itt a, hogy is az Ágoni Bettina 52 pozitív és erőt adó vizuális megerősítő kártyáiból húznak, és megnyitja őket, a lelküket, hiszen a szoktatás és szülés és a 70-80%-ban lélektani folyamat, és ez a dinamika a csoportok, anyacsoportoknál így kezdődik, hogy húznak egy kártyát, és az gondolat és érzelemindítóvá válik. Aztán, és ezt majd el is fogja mondani, a bemutatkozó körben, a bemutatkozó kört illetően, ahogy bemutatja a babáját, őt, önmagát, és elmondja, hogy mi hozta ide az anyacsoportba, mire kíváncsi az anyáktól, a tapasztalt anyáktól, milyen választ szeretne megkapni, és körbe megy a bemutatkozó kör, és ezt követi a válaszoknak a megadása, és én magam is a saját anyai működésemmel vagyok ott, és mint egy ilyen házigazda. Tehát semmiképpen nem a tudományos ismereteknek az átadásáról szól, és amikor ezt megtapasztalja az anya, hogy így jó lenni, egy közösség van, ami megtartja, ami információt is ad, mintát is ad, így aztán vissza-vissza jön, és talán az ő segedelmükkel jutnak a következő anyák, mert amikor már ők nem szoptatnak, de várandós ismerőseik meg ugye szeretnének, akkor a saját tapasztalataikból merítve bátran mondják azt, hogy menjél, beszélgessél anyákkal, mert nagyon sokat lehet tapasztalni, tanulni, információhoz jutni, elköteleződni. Tehát, hogy egy valami lelkesítő, hogy nem vagyok egyedül, ez még a mai anyákra vonatkozhat valóban, hogy a várandóságot is, és a gyermekágyas időszakot is, hát szinte így egyedül
töltik. Társas magányban.
Társas magányban töltik, így van. És az egy nagyon nehéz helyzet, és így az anyacsoport ad ennek teret. Tehát jöhet hozzánk, és meg van tartva a közösség, az anyai közösség megtartja.
Igen, tehát ez nem egy ilyen tudományos, fantasztikus vagy misztikummal teli csoport, hanem ennek ugye az a lényege, hogy a hasonló problémájával találkozik az édesanyja. Tehát, hogy van másnak is problémája. Előfordulhat, hogy nem megy olyan könnyen ez a folyamat, és ő ott megtapasztalhatja azt, hogy ez nem csak nekem nem megy.
Igen. Nincs egyedül. Ez a tapasztalás van. Ez a legmélyebb tapasztalás.
Milyen korú édesanyák, akik érkeznek? Vagy ez teljesen vegyes?
Változó. Igen, változó. Tehát vannak fiatalabbak, 20 évesek, egy gyerekes, két gyerekes, első gyermekét váró, második, harmadik gyermekét váró.
Aki először jön oda a második gyerekkel, vagy harmadik?
Hát a második, harmadik gyermekkel már inkább a több egyszer jön már oda, már hogy a többedik várandóságával tapasztalja meg, és hogy a jó tapasztalat hozza vissza, de van úgy, hogy a barátnőjét hozza el, aki harmadszor szül, és hát nagy Isten egyik várandóság után sem úgy indult a szoptatás, ahogy az ő fejében ez így képként így elképzelte, és akkor kapja a barátnőtől az infót, hogy gyere el, hallgass meg, nézd bele, tapasztalj, járasd át magadon az információkat, és akkor majd informált döntést tudsz hozni, meg az érzéseid is megnyílnak ilyen-olyan irányba, tehát hogy a korosztály az nagyon változó.
Laktációs tanácsadóként is jelen vagy, gondolom, ezekben nyilvánvalóan nem csak édesanyaként a csoportokban. Mi az a legfőbb tudás, amit ilyenkor át kell adni az édesanyáknak?
Nagyon érdekes egyébként, mert az anyacsoportok, ugye, ahogy említettem, úgy úgy kezdődnek, hogy olyan 10 perc körülbelül, nem több, az, amikor beszélek a fő témáról, például az anyatejes táplálás jelentőségéről, 10 perc, nem több. Tehát néhány gondolatot összefogok egy csokorba, és akkor ezek elhangoznak, de nem ezen van a hangsúly, hogy laktációs szaktanácsadóként én ott előadást tartsak, hanem azon van a hangsúly, hogy tapasztaljanak, és lássanak, és az információkat más anyáktól, más tapasztalt anyáktól gyűjtsék be, mert az a leghitelesebb. Tehát én szakmailag lehet, hogy van egy hitelem a szoptatás, a szaktanácsadásban, de az anyai tapasztalatnál nincs hitelesebb ember.
Említetted, hogy vannak ezek a kártyák, ezek a megerősítő kártyák. Egy kicsit talán érdemes arról beszélni, hogy ezek sem ilyen jós kártyák, meg nem is tudom, még tarot kártya, vagy ilyesmi, hanem ugye pozitív megerősítő mondatokat tartalmaznak, amire talán tényleg szüksége van az édesanyáknak ebben az időszakban. Miért találtad fontosnak, hogy ezt beemeld ebbe a programba?
Hát egyrészt azért, mert aki először érkezik meg az anyacsoportba, lehet, hogy nehezebben nyílik meg, és ez a kártyák által ez a megnyílás, ez így olajozottabban meg tud történni. Másodszor pedig érdekes módon le is szokták fényképezni, és valóban a véletlenül húzott kártya 52 kártyából az ő egy kártyája valójában, hát ha úgy tetszik, betalál. Tehát, hogy pont az ő érzelmi állapotát tükrözi, és akkor le is fényképezi, és tud vele mit kezdeni belsőleg. Tud belőle erőt gyűjteni, és ez egy tapasztalat, hogy többeknek ott van a telefonjukban, és szüléshez is, például most így előbb én is húztam egy kártyát, most mi beszélgettünk, én azt húztam véletlenszerűen, hogy a szülés természetes folyamat, és hogyha én most várandós lennék, és azt lefényképezném, tehát akkor gyakorlatilag az azt jelenteni, hogy bármikor, amikor jöhetnek félelmek, jöhet kétségbeesés, ez teljesen rendben való működés. Lehet, hogy eszébe jut, hogy a pocaklakó találkozón ő húzott egy kártyát, és megnézi a telefonján azt a képet, és egyszerűen rácsodálkozik, hogy mekkora erőt ad, milyen önbizalommal tölti fel, vagy bizalommal tölti fel ez a kártya. Úgyhogy én ezt már elég régen használom, és úgy nagyon jó tapasztalataim vannak. Nagyon jó tapasztalatai vannak vele kapcsolatban.
A csoportok tekintetében nem tudom, szoktad-e figyelni azt, hogy végül milyen sikeressége lesz a szoptatásnak, vagy egy pozitív élményű szülésnek, születésnek?
Ez nagyon jó. Egy ilyen röpke kutatást végeztünk, tehát a csoportokról még azt kell tudni, hogy aki anyacsoportra, pocaklakóra jár, általában becsatlakozik, a Facebookon van egy ilyen zárt csoport, az EGRI szoptatást támogató anyacsoport zárt Facebook csoportja, elég hosszú, de hogy itt is lehetnek ilyen beszélgető körök, és hogy én azt fedeztem fel, hogy itt lehet egyfajta gyors, hogy is mondjam, statisztikát végezni, hogy megkérdezem, hogy a csoport 800 létszámú most jelenleg, 810 körül, és hogy csak fölteszek egy kérdést, hogy a csoportban ki volt az, aki szoptatott közvetlenül, szülést követően, az aranyóra megtörtént-e, aztán kizárólag szoptatta-e 6 hónapig a babáját, majd hogyan kezdődött a hozzátáplálás. De például egy határozott kérdés, arany 2 óra megtörtént, kinek történt meg a 800-ból? Tehát, hogy ez azért mutatja, mert a 2 órát azt kérésre tudjuk teljesíteni mi a szülőszobán, az 1 óra az, ami meg tud történni, de hát nyilvánvaló, hogy az aranyórát tekintve, ugye ez egy kutatott, sokszor kutatott téma, és megfigyelésekre, tapasztalatokra is alapoz, miszerint a baba az első 50 percben csak nézelődik, tapogat, ízleget, rúgja magát az anya mellhez, és kb. 45-50 perc múlva érkezik meg az anya mellhez, és onnantól kezd szopizni, és ha ez egy óra lenne, gyakorlatilag akkor azt jelenteni, hogy a szoptatást meg kellene szakítanunk, úgyhogy lehet kérni, tehát ezt mutatja az ő felkészültségét, hogy tud-e erről, hogy lehet kérni a 2 óra aranyórát, mert 2 óra az, amikor éber aktív a baba, és a 2 órát elteltével elalszik, szépen lecsendesül. Na és ha például ezt a kérdést fölteszem a zárt anyacsoportban, hogy hallottál mondjuk a pocaklakón azt, hogy lehet kérni 2 óra aranyórát is, a szülést követően, közvetlenül, akkor ott bizony a 800 főből elég sokan. Tehát, hogy körülbelül ilyen 70% mutatja azt, hogy ő kérte. Tehát, hogy ez egy mutatója annak, hogy aki benne van ebben a közösségben, jár anyacsoportra, informálódik, tapasztal, az kimer állni a gyermeke érdekeiért, nagy százalékban kéri is azt a jogos igényt, ha lehet így mondani, hogy 2 óra hosszáig legyen ott a gyermeke. Úgyhogy ebből én azt szűröm le, tehát ez nem egy hivatalos kutatás, hanem ez egy kis merítés, ez a 800 fős zárt csoportunkban, hogy van jelentősége annak, hogy járt valahol, vagy járni fog anyacsoportba, mert hogy nagyon hasznos például így a babájáért ki tud állni. Tehát az neki nem mindegy, hogy a 2 órát hol tölti, az első élete első 2 óráját. Nagyon szerencsés, ha az anya mellén, és hogy ugye tudjuk, hogy 50 perc múlva fog kezdeni szopizni, és egy óra múlva meg szépen lecsendesedik, úgyhogy innen lehet tudni, hogy van ennek jelentősége az anyacsoportoknak, statisztikailag is, ha nem is hivatalosan.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az Egerben működő támogató anyacsoportokról beszélgettünk Hasilló Anna Mária perinatális és laktációs szaktanácsadóval, az Egri Markot Ferenc kórház szülésznőjével. Az adás szerkesztője Berec Renáta volt. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái. Szeretettel szolgálni. Ez a keresztény életforma. Ferenc pápa homíliája a vasárnapi szenti avatási szentmisén. A pápa úrangyala imája és felhívásai. Interjú Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával szinódusi tapasztalatairól. Szeretettel szolgálni. Ez a keresztény életforma. Ferenc pápa homíliája. Vasárnap délelőtt a 11 damaszkuszi vértanú, valamint Giuseppe Allamano, Marie Leoni Paradis és Elena Guerra szenti avatási szentmiséjén mondott homiliájában Ferenc pápa emlékeztetett Isten stílusára, amely távol áll a hatalomtól és a hírnévtől. Szolgálatból, szeretetből, közelségből, együttérzésből és gyengédségből áll. A szolgálat a keresztény életforma, tanította a Szent Atya. A Szent Péter téren bemutató szentmisén Marcello Semeraro bíboros, a szenti avatási dikasztérium prefektusa apostolátorokkal együtt felsorolta a pápának a szenti avatandó boldogokat. Boldog Don Giuseppe Allamano, a konszolátó misszionáriusok és misszionárius nők intézetének alapítója, Elena Guerra nővér, a Szentlélek Oblátai kongregációjának alapítója, Marie Leoni Paradis nővér, a Szent Család kisnővérei kongregáció alapítója, és az 1860-ban meggyilkolt 11 damaszkuszi vértanú Manuel Ruiz López ferences és hét szerzetes társa, valamint Ferenc Abdelmuti és Rafael Mazapki maronita világi hívek. Homíliáját Ferenc pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszból vett idézettel Jézus Jakabhoz és Jánoshoz intézett két kérdésével kezdte. Mit akartok, mit tegyek meg nektek?
Cosa volete che io faccia per voi?
Illetve, készek vagytok arra, hogy igyatok abból a kehelyből, amelyből én iszom? Jézus kérdéseket tesz fel, és éppen így segít bennünket ítélőképességünkben, a dolgok megkülönböztetésében, mert a kérdések feltárják nekünk azt, ami bennünk van, rávilágítanak arra, amit a szívünkben hordozunk, és amiről néha nem is tudunk, mondta a Szent Atya, majd hozzátette. Hagyjuk, hogy az Úr nekünk, mindannyiunknak feltegye a két kérdést. Mit akarsz, mit tegyek meg neked, és tudsz-e inni az én kelyhemből? Ezeken a kérdéseken keresztül Jézus bemutatja a tanítmányok hozzáfűződő kapcsolatát és elvárásaikat, a minden kapcsolatot jellemző fényekkel és árnyékokkal együtt. Jakab és János valóban kötődnek Jézushoz, de vannak igényeik. Kifejezik azt a vágyukat, hogy közel legyenek ő hozzá, de csak azért, hogy megtisztelő helyet foglaljanak el, fontos szerepet töltsenek be. Tedd meg nekünk, hogy egyikünk jobbodon, másikunk balodon üljön dicsőségedben, idézte Ferenc pápa az evangéliumi szakasz szavait. Nyilvánvalóan azt gondolják Jézusról, hogy ő egy győztes és dicsőséges messiás, és elvárják, hogy megoszta velük dicsőségét. Jézusban látják a messiást, de a hatalom logikája szerint képzelik előt.
Secondo la logica del potere.
Jézus nem áll meg a tanítmányok szavainál, hanem mélyebbre hatol. Meghallgatja őket, és belelát mindannyiunk szívébe, és a mi szívünkbe is, fejtette ki homíliájában Ferenc pápa. Párbeszédet folytat velük, és két kérdésen keresztül megpróbálja felszínre hozni a kéréseik mögött rejlő vágyat. Először azt kérdezi: mit akartok, mit tegyek meg nektek? Ez a kérdés feltárja a szívük gondolatait, napvilágra hozza rejtett elvárásaikat és a dicsőség utáni vágyakozás álmait, amelyeket a tanítványok titokban ápolnak. Majd a második kérdés elemezve a pápa rámutatott, hogy ezzel Jézus megcáfolja a tanítmányok messiásról alkotott képét, és ezáltal segíti őket, hogy megváltoztassák szemléletüket, vagyis segíti őket a megtérésben. Észak vagytok arra, hogy ígyatok abból a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy arra, hogy megkeresztelkedjetek azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Így módon feltárja előttük, hogy ő nem az a messiás, akinek gondolják. Ő a szeretet Istene, aki elereszkedik, hogy eléri az alatta lévőket, aki gyengévé teszi magát, hogy felemelje a gyengéket, aki a békért és nem a háborúért munkálkodik. Aki azért jött, hogy szolgáljon, és nem azért, hogy neki szolgáljanak. A kehely, amelyből az Úr majd iszik, az életének a felajánlása, amelyet szeretetből adott nekünk egészen a haláláig, a kereszt halálig, szögezte le homiliájában Ferenc pápa. Emlékeztetett rá, hogy akkor, kereszt halálakor Jézus jobbján és balján majd két lator lesz, akiket hozzá hasonlóan keresztre feszítettek, és akik nem hatalmi helyeket foglalnak el kényelmesen. Két rabló, akiket Krisztussal együtt szögeztek fel a fájdalomban, és akik dicsőséges helyen nem ülnek. A megfeszített király, az igaz ember, akit elítéltek, mindenki rabszolgájává válik. Ez az ember valóban az Isten fia volt, utalt Márk evangélista szavaira a pápa. Nem az győz, aki uralkodik, hanem az, aki szeretetből szolgál, hangsúlyozta a Szent Atya. A zsidókhoz írt levél is erre emlékeztet bennünket. Főpapunk ugyanis nem olyan, aki ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, de bűnt nem követett el. Idézett a vasárnapi szentleckéből, a zsidókhoz írt levélből a Szent Atya. Ezen a ponton Jézus segítséget nyújtott a tanítványoknak, hogy megtérjenek, hogy megváltoztassák gondolkodásmódjukat. Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. De ez ne legyen így azoknak, akik olyan Istent követnek, aki szolgává lett, hogy mindenkit elérjen szeretetével. Akik Krisztus követik, ha nagyok akarnak lenni, szolgálniuk kell, tanulva őtőle. A pápa ezután Isten stílusáról, vagyis a szolgálatról elmélkedett szentbeszédében. Jézus feltárja szívük gondolatait, vágyait, leleplezve olykor a dicsőségre, uralkodásra, hatalomra, hiúságra irányuló elvárásainkat. Segít nekünk, hogy többé ne a világ ismérvei szerint gondolkodjunk, hanem Isten stílusa szerint, aki utolsóvá lesz, hogy az elsőkké váljanak. Jézusnak ezek a kérdései a szolgálatról szóló tanításával együtt gyakran ugyanúgy érthetetlenek számunkra, mint ahogy a tanítványok számára, mutatott rá Ferenc pápa. De ha követjük őt, az ő nyomdokain járunk, és befogadjuk szeretetének ajándékát, amely átalakítja a gondolkodásmódunkat, mi is megtanulhatjuk Isten stílusát, a szolgálatot. Ne feledkezzük meg erről a három szóról, amelyek megmutatják Isten stílusát a szolgálatban: közelség, együttérzés és gyöngétség.
Vicinanza, compassione e tenerezza.
Erre kell törekednünk, nem a hatalomra, hanem a szolgálatra, hangsúlyozta a pápa. A szolgálat a keresztény életforma. Nem egyfajta listája annak, hogy mit kell tennünk. Nem azt jelenti, hogy ha ezeket megcsináltuk, akkor azt gondolhatnánk, hogy befejeződött a munkánk, vége a műszakunknak. Aki szeretettel szolgál, az nem mondja, most már más valaki máson lesz a sor. A pápa végül felidézte az új szentek tanúságtételét. Az emberiség zaklató történelme során ők hűséges szolgák voltak, olyan férfiak is, nők, akik szolgáltak a mártír halálban és az örömben. Ezek az új szentek megélték Jézus stílusát, a szolgálatot. Végül azért kérte bizalommal az új szentek közbenjárását, hogy mi is követhessük Krisztust, követhessük őt a szolgálatban, és a reménység tanúivá válhassunk a világ számára. A pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon ünnepeljük a missziós világnapot, amelynek témája
La giornata missionaria mondale, il cui tema andate.
Menjetek és hívjatok mindenkit a mennyegzőre. A missziós igehirdetésnek az a feladata, hogy mindenkihez eljuttassa a meghívást az Úrral való ünnepi találkozásra, aki szeret minket és aki azt akarja, hogy osztozzunk jegyesi örömében. Fejtette ki a Szent Atya. Ferenc pápa ezen a vasárnapon is kérte, hogy továbbra is imádkozzunk a háborútól szenvedő népekért, a meggyötött Palesztináért, Izraelért, Libanonért, Ukrajnáért, Szudánért, Myanmarért és mindenki másért, és kérjük mindannyiunk számára, mindannyiunkért a béke ajándékát.
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum.
Most hallgassák meg interjúnkat Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával az ő személyes szinódusi tapasztalatairól. Stúdiónk vendége Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolita, aki ebédszünetben ugrott át ide hozzánk. Biciklivel jöttél érsek, atya, mert legtöbbször úgy látlak téged a városban. Nem is egyszer láttalak.
Rollerra jöttem, mert egészen későn engedtek ki ma bennünket, ma különleges nap van, egyfajta lelki gyakorlat, de aztán szaladtam, és éppen találtam egy rollert, úgyhogy megint azzal jöttem.
Most már így ismernek téged, hogy van itt egy keleti főpap, aki vagy biciklivel, vagy rollerre jár, és ez bizonyára a római zarándokok és turistáknak a tetszését megnyeri.
Én megmondom őszintén, nem tudom, mi ebből különleges, tehát ez egy nagyon jó eszköz, és hát a püspökök miért ne használhatnák ugyanúgy.
Igen, csak a római 2000 éves történetben ez nem egy megszokott jelenség. Záró szakaszához érkezett a szinódus az utolsó héthez, amelynek utolsó nagy feladata a záró dokumentum elkészítése, aztán majd a róla való szavazás. Előtte azonban egy személyes kérdés. A szinódus legtöbb részevője már tavaly is együtt tanácskozott, és a mostani három héttel együtt, majdnem két hónap, már eléggé jól ismerhetitek egymást. Milyen a hangulat a folyosón, a kávézóban, vagy éppen az utcán találkoztok e-rollerrel? Milyen a szinódus ember közelből?
Valóban nagy ajándék az, hogy olyan emberekkel találkozhatunk, akik a világ minden pontjáról jöttek, és barátságok is fűződtek egyébként. Megjegyzem, amikor a zöldfoki szigeteknek a püspökével még Budapesten találkoztam, futottam össze az eukarisztikus kongresszuson, utána aztán barátságot kötöttünk, és meg is hívott magához. Nem tudom, mikor fogok elmenni a zöldfoki szigetekre, de minden esetre olyan emberekkel találkozhatunk, akivel vélhetően soha máshol, soha máskor, más körülmények között. De ez nem csak a különleges emberekkel való találkozás jelenti, hanem úgy, ahogy ez mindig is van, talál az ember olyan személyekre, akik úgy lelkileg közel vannak. Hadd mondjak egy másik érdekes találkozásunkat. Haddi Huda, szír katolikus szerzetes nővérrel ismerkedtem össze, és érezhetően nagyon közel voltunk így lélekben egymáshoz, és meg is hívott magához annak idején, ő Szíriából való. Egy évvel ezelőtt akkor nem nagyon lehetett remélni az, hogy valóban meg tudom látogatni őket, de aztán néhány hónappal később mégis kaptam egy meghívást Szíriába. Hát mondjuk sajnos a gázai háború miatt akkor hiába mentem el, mert elmaradt az esemény, amire engem akkor hívtak, de ez lehetőséget adott, hogy a Marmusa monostorukban meglátogassam rendkívül különleges és érdekes, egy nagyon ősi monostor, ahol ő lakott. Tehát ilyen barátságok szövődnek, és ezek is hozzásegítenek ahhoz, hogy az egyház sokszínűségét, gazdagságát közelről láthassuk, tapasztalhassuk.
Számodra egy keleti rítusú érsek számára a szinódus fogalma és gyakorlata sokkal ismertebb és otthonosabb, mint egyébként a latin rítusúaknak. Így van ez? És akkor miben tudtok ti a keleti rítusúak segíteni? Kérdezem.
Ennek kapcsán hadd mondjam el, hogy a keleti egyházi vezetőkkel való találkozás is nagyon tanulságos mindnyájunk számára. Tehát azért Indiából, Malabár, Malankár egyházi vezetőkkel megint nem gyakran találkozhat az ember, és itt most az ő beszámolójuk alapján sokkal közvetlenebbül megismerhetjük az ő egyházukat. Ők is keletiek, de hát nyilván azért nagyon mások, mint a mi görögkatolikus egyházunk. És ez is óriási értéke a szinódusnak, hogy mi keletiek megismerjük jobban egymás egyházát. Aztán tavaly is így volt, tavaly egy kicsit méltatlankodtunk, hogy nem kapjuk meg a mi különlegességünk miatt azt a lehetőséget, hogy ez a különlegesség hangot kapjon, vagy megjelenjen a szinóduson, és menet közben változtattak.
Mármint, hogy keleti rítusúak?
Nem, a szervezés, tehát a szinódus elsőként hát nem nagyon tudott mit kezdeni azzal, hogy mi szeretnénk, keletiek akartuk, hogy a mi csoportunk, vagy egy külön csoportot alkothassunk, vagy legalábbis megfogalmazhassuk a magunk véleményét, és eleinte ezt nem túl jó szívvel fogadták, de aztán ez tavaly volt, módosítottak, és valóban egy külön keleti találkozót is összehoztunk, ahol aztán később be is került a záró dokumentumba a keleti egyházaknak egy-egy sajátos meglátása, illetve az érdekeinknek a megfogalmazása. Érdekes módon ez a mostani szinódus szövegéből kikerült, és ezt egy kicsit megint nehezményeztük, hogy miért nem, de én teljesen megértettem az egésznek a logikáját. Ugyanis tavaly nagyon sok különleges, sajátos kérdés, téma is jelen volt a szinóduson, és a pápa úgy döntött, hogy ezeket külön, speciális szakértők kezébe teszi, és 10 külön munkacsoportot szervezett, ahol ezek a vaskos, súlyos, tényleg az egyházat nagyon mélyen érintő nagy kérdések külön kapnak teret, nem pedig a mostani szinódusnak a részévé válik. És ezért ezt meg is értettük, hogy a keleti egyházak kérdése is egy külön kérdéscsoport, hiszen most is összejöttünk együtt, és akkor hát elkezdjük mondani, hadd áruljam el azt, hogy amikor Gucsaroti Bíboros összehívott bennünket, akkor Szabó Péter, mi görögkatolikus teológus kérte meg, hogy akkor Péter legyen szíves hozzá elő azokat a kérdéseket, amelyek a keleti egyházakat illetik. És akkor Péter nagyon fölkészülten elő is hozta, hogy mi mindenről lehetne beszélni. Aztán rájöttünk, hogy hát most ez a szinódus nem erről szól, hogy a keleti egyházak súlyos problémáit megoldja, hanem arról, hogy a mi keleti sajátosságainkat is hogyan lehet szinodálisan, vagyis lélekre nyitottan jobban befogadni. És ennek persze nyilvánvalóan van helye most is, hiszen a megváltozott világban több olyan keleti egyház van, amelynek a hívei nagy része, tehát nagyobb számban a régi történelmi területeken kívül élnek, tehát Kanadában, Egyesült Államokban, Európában, másutt, és ők is, a keleti egyház tagjai, hogyan kapcsolódnak a latin egyházba, a latin püspök hogyan tud kapcsolatot teremteni veli úgy, hogy ne csak annak örüljön, hogy na, végre katolikusok még többen vannak a templomban, hanem megőrizze a keleti identitását. Tehát a mi szempontunkból is nagyon súlyos kérdéseket is tartalmaz a szinódusi ebből a szempontból is. Túl azon, hogy a latin testvérek is megismerhetik a keleti egyházaknak a sajátosságot.
És csak, atya, hol, melyik területe, melyik témakörben érezted, ez valóban a lélek munkája, és a szinódus jó felé megy.
Alapvetően a szinódusnak az irányát, lelkiségét én kezdettől fogva nagyon pozitívan értékelem. Nagyon sok mindenben meg kell újulnunk. Sokan azt mondják, hogy jó, hát mi segített ez rajtunk, amikor Sault megválasztották, akkor éppen a napokban olvastam a Bibliában, Sámuel könyvében, hogy ugye mit segített ez rajtunk. Hát a hitetlenkedőknek nem segít semmit, de akik bíznak az Istenben, az Isten hatalmában, azok meglátják az Isten csodáját. És igenis, mai egyházunknak nagy szüksége van arra, hogy jobban figyeljünk oda léleknek arra hangjára, amely esetleg a másik emberből szól. Olyan emberből szól, aki másként gondolkodik, vagy más felfogása van, mint amit én elképzelek, vagy én jónak tartok. Ebben nagyon sokat tanulunk, és amit hazavihetünk, hogy ezt a tapasztalatot osszuk meg az ottaniakkal. Már szervezem azokat a papi találkozókat, egyrészt a saját egyházmegyémben, a nyíregyházi Debrecen-nyíregyházi egyházmegye papságával is fogok majd találkozni, hiszen ez a feladatunk, mondja is a pápa sokszor, hogy vigyük haza azt a légkört, azt az atmoszférát, amit itt megtapasztaltunk a lélekben való beszélgetés, a lélekre való figyelés során. És hát rajtunk múlik majd, hogy ráállunk-e erre a megújuló, megújítandó vonalra, amelyet a lélek fog vezetni, egészen biztos vagyok abban, hogy itt is a lélek munkájának a szemtanúi és együttműködői lehetünk, és ilyen értelemben minden egyes emberen otthon az egyház minden megkeresztelt tagján múlik, hogy a lélekkel való együttműködésben rá tud-e állni erre a megújuló folyamatra, miszerint sokkal nagyobb nyitottsággal kell egymás felé fordulni. Ki lehet mondani azt itt ebben a rádióban, hogy Magyarországon annyira ketté vált az ország, az egyik így gondolkodik, a másik úgy gondolkodik, és ez nagyon erős lett, és ez sajnos az egyházba is beszűremkedik, és ez az, aminek nem szabad teret adni, ha mindenki a lélekre odafigyel, nyilván ahhoz hívő és imádkozó alapmagatartás szükséges, akkor a lélek meg tud tanítani bennünket olyan dolgokra, amikre esetleg nem számítottunk, és a másiktól is tanulhatunk.
És csak, atya, köszönöm ezt a személyes hangú beszámolót, és még sok lelki erőt.
Köszönöm szépen.
A Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Turmezei Erzsébet, mint a madár szárnya. Krisztus keresztje olyan teher, mint a madárnak a szárnya, az emeli a magasba. Clairvoy Bernát. Teher a szárnyad, suhanó madár. Repülsz, kék egek végtelenje vár, repülsz fényében aranynap sugárnak. Porrabja volnál, ha nem lenne szárnyad. Teher a kereszt, a Krisztus keresztje. Lehet, gyenge vállad már felsebezte, de olyan teher, mint a madár szárnya. Nélküle magasság hiába várna, nélküle a célt soha el nem éred, a kereszt emel egyre feljebb téged. Repülsz fényében aranynap sugárnak, porrabja volnál, ha nem lenne szárnyad.
Turmezei Erzsébet, mint a madár szárnya című versét Dél Gabriella mondta el. Turmezei Erzsébet 1912-ben született Tamásiban, a gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Pesten, a Pázmányon végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébé leánykörhez tartozott. Ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és lépett be a Fébé Evangélikus Diakonissa Egyesületbe. 1941-ben avatták diakonisszává, 51-ben a Fébé feloszlatásával a balassagyarmati evangélikus szeretet otthonba került, ahol 75-ig végezte szolgálatát. Versei műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az evangélikus énekeskönyv szerkesztésében, melyben 105 énekszövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a Fébé Egyesület újraindulhatott, a közösség Turmezei Erzsébetet választotta főnökasszonnyá. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
nap imája.
Minden népek asszonya által kért ima. Úr Jézus Krisztus, az Atya fia, küldd el most lelkedet az egész földre. A Szent Lélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. A minden népek asszonya, aki egykor Mária volt, legyen, ami közben járunk. Ámen.